Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A mai adásunkban arról lesz szó, hogy tudományos szempontból milyen okai lehettek egyrészt a Törökországot és Szíriát megrázó földrengés sorozatnak, ami valóságos katasztrófát idézett elő mindkét országban. A Földfizikai és Űrtudományi Intézet szeizmológia kutatócsoportjának vezetője válaszol kérdéseinkre, illetve arra, hogy mennyiben lett volna előrejelzhető egy ilyen erősségű földrengés. Aztán utána eredünk, hogy az Oroszország által bejelentett úgynevezett robottankok mennyiben lehetnek igazak, és amennyiben tényleg léteznek és bevetik őket a fronton, akkor mekkora csapást képesek mérni az ukrán seregekre.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nem volt előrejelezhető a Törökországot és Szíriát megrázó földrengés. Ezt mondta el a Földfizikai és Űrtudományi Intézet szeizmológia kutatócsoportjának vezetője. A 18 kilométeres mélységben zajló földkéreg mozgása felszínen 3, de néhol akár 10 méteres elmozdulást is okozott, a terep tárgyakat szó szerint szétszakította. Weber Zoltán arról beszélt, hogy bár a tektonikai jellemzők alapján képesek meghatározni egy-egy jövőbeni földrengés helyét, ennek idejét azonban nem lehet megjósolni. A katasztrófát okozó földmozgásokról Weber Zoltánt Bergendi Barnabás kérdezte.
Erdogan török elnök szakértőkre hivatkozva úgy fogalmazott, nem csak a török köztársaság történetének, hanem a világ egyik legnagyobb sorcsapásával állnak szemben. Miért volt ennyire pusztító a törökországi földrengés?
Hát egy 7,8 magnitúdójú földrengés az már nagy erejű földrengésnek minősül, és ez a törökországi rengés ráadásul kis mélységben pattant ki, emlékeim szerint 18 kilométeres mélységben, ami kis mélységnek minősül, és természetesen egy földrengés minél közelebb pattant ki a felszínhez, annál nagyobb hatása van a felszíni építményekre, annál nagyobb károkat tud okozni. Ráadásul itt olyan városok vannak, amelyekben nagyon sok ember él. Ha jól emlékszem, tegnap azt hallottam a hírekben, hogy több mint 20 millió embert érintett ez a földrengés sorozat tulajdonképpen. Tehát egy sűrű, népességű vidéken pattant ez ki, és ezért aztán okozta ezt a nagy kárt. Bár lehet, hogy az építkezés sem megfelelő az ilyen erejű földrengésekhez, amit ott Törökországban, illetve Szíriában követnek, hiszen a földrengésekkel szemben az ember csak a megfelelő építkezéssel tud védekezni.
Én úgy tudom, 3 tektonikai lemez csúszik egymásba a Törökország területe alatt, ez okozta magát a földrengést. Ez rendkívüli helyzetnek számít, valóban, ahogy Erdogan elnök is fogalmazott, vagy azért máshol is találunk erre hasonló példát?
Ilyen hármas találkozást azt máshol is találunk, hiszen ez olyan, mint hogyha országhatároknál is mindig vannak hármas határok, de itt nem is ez az érdekes, hogy van egy ilyen hármas találkozás, hanem valójában az történik, hogy az arábiai lemez, ami a Arábiát hordozza a hátán, az észak felé mozdul. Az anatóliai lemez, az, ami a Törökország lényegében, az pedig nyugati irányban mozdul el az égei tenger felé. Így aztán a két lemezt egymástól elválasztó kelet-anatóliai törési zóna mentén egy ilyen nagy feszültségek halmozódnak fel, amelyeken oldal elmozdulás jelleggel, tehát vízszintesen mozdul el egymáshoz képest a két érintkező közvetlemez. Tehát egy oldal elmozdulásos módon szabadul fel a felhalmozott feszültség, az energia. És ezen a vidéken, a Mediterráneumnak egyetlen ezen a keleti medencében nagyon sok ilyen törésvonal van, ahol komoly mozgások és nagy feszültség felhalmozódások léphetnek föl. Így például az észak-anatóliai törési zóna is, amelyik Törökország északi részén nagyjából párhuzamosan a Fekete-tenger partjával húzódik. Talán még emlékszünk rá, hogy Izmitben volt egy 7,6-es földrengés, az például annak a törési zónának a mentén pattam ki. Tehát ez az egész vidék, ez az egész környék nagyon dinamikus mozgásokat fogal magában, mármint kéregmozgásokat, és ezért itt gyakran vannak földrengések, már a 7,8-as azért itt sem gyakori természetesen, ez már nagyon pusztító. Ráadásul a mi esetünkben ez párosult egy 7,5-ös földrengésre, ami szintén a közelben pattan ki, nem ugyan ezen a törésvonalon már, de azért feltételezem, hogy valami kapcsolat van a kettő között, hiszen 7,8-as földrengés során olyan energiák szabadulnak fel, amelyik egy 50-60-100 km alatt levő törési zónában is indukálhat további rengéseket. Tehát itt a bajt még az is tetézte, ezt az előbbi kérdésére is felejtettem mondani, hogy a 7,8-as után nem sokan, még egy 7,5-ös is volt, ami önmagában is pusztító lett volna. Tehát itt nagyon összeadottak a dolgok. Nemrég láttam az interneten egyik kollégám Facebook oldalán néhány fényképet, amelyek illusztrálják azt, hogy milyen mozgásról is van szó. Hát a 7,8-es nagy erejű rengés, mint említettem a korábban, ez egy oldaleltolódásos mozgást idézett elő, tehát őszinte sem mozdult el egymáshoz képest a két érintkező közvetlemez, és fotókon lehet látni, hogy országút ketté hasadt keresztben, és elmozdult egymáshoz képest az úttest, úgyhogy 3 métert mozdult el a felszínen. Tehát a 18 km mélyen volt a földrengés, és a felszínen 3 méteres oldalelmozdulást lehet tapasztalni, csak végig kell sétálni azon a területen, hogyha van valakinek ez kedve. Na most Magyarországon mondjuk egy 4,5-ös földrengéstől már megijedünk, az már elég nagy rengésnek számít. Ott legfeljebb megreped egy házfal, vagy egy kémény lehullik, de ilyen felszíni jelenségeket, hogy a tereptárgyak, az útestek elszakadnak és elmozdulnak egymáshoz képest. Vagy itt van előttem pont egy fotó, ahol egy vasúti sínpálya, az egy S-kanyart rajzol le 10 méteren belül, mert így elhajlította. Hát ez azért egészen más kategória.
Az utórengések kapcsán, ugye ön is említette, hogy erre még azért lehet számítani egy ilyen erősségű földrengés esetében. Itt pár hónapos és 2-3 éves lefolyásról is lehet hallani, olvasni. Mitől függ az utórengések rendje, ha fogalmazhatok így?
Erre statisztikai választ tudok csak adni. Statisztika szerint az időre szorított arányban csökken az utórengések száma. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy első nap mondjuk volt 1000 utórengés, akkor a második nap ennek a fele 500, a tizedik nap a tized része 100, 20. nap már csak 50. Ez a statisztika. De természetesen egyedileg változhat ez. Különösen óvatosnak kell itt lenni, mert hogy épp az előbb volt szó, hogy egy fél nappal később volt itt ugyanezen a környéken egy 7,5-es földrengés is. Ahhoz is tartoznak utórengések, az első is tartoznak utórengések, tehát itt nem biztos, hogy a statisztika pontosan meg fog ismétlődni. De a több éveset azt azért én személy szerint túlzásnak tartom, de több hónapig, fél évig az simán benne van a képben.
Előrejelezhető lett volna egy ilyen erősségű földrengés?
Jelenleg még a szeizmológia tudománya nem képes előrejelezni a földrengést. Abban az értelemben, hogy a földrengés helyét azt meg tudjuk jósolni, ha ezt szabad így mondanom, tehát tudjuk, hogy hol szoktak lenni a földrengések, és például pontosan tudjuk, hogy milyen tektonikai mozgások folynak le, tehát a már említett kelet-anatóliai törési zóna mentén a jövőben is lesznek földrengések. A következő 100 évben talán lesz ekkora földrengés is, mint amit most tapasztaltunk, de hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk megjósolni. Tehát előrejelzés nincsen, nem lehetséges a földrengés tudományban egyenlőre.
Az elmúlt percekben Weber Zoltánt, a Földfizikai és Űrtudományi Intézet szeizmológia kutatócsoportjának vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az Ukrajnába küldött nyugati harckocsikkal egy időben orosz bejelentés szerint megérkeztek az első felfegyverzett harci robotok a frontvonalra. A Marker vezető nélküli szárazföldi jármű szintén az oroszok szerint egy intelligens célkereső rendszer és egy páncéltörő rakétaindító segítségével könnyedén likvidálni tudja majd a német Leopard 2-es és az amerikai Abrams tankokat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, bár már évek óta folynak az orosz harci robot kísérletek, az eszköz hatékonyságát még senki sem ismeri, és a bejelentés leginkább háborús dezinformációnak és fenyegetésnek tekinthető. Kaiser Ferencet Lakatos László kérdezte.
Néhány napja felröppent a hír, hogy lehet, hogy az oroszok olyan robotfegyverekkel, robotharckocsikkal jelennek meg majd az ukrán fronton, amelyek pillanatuk alatt esetlegesen megérkező amerikai, illetve német harckocsikat azonnal harcképtelenné tehetik. Ebből mi az igazság?
Számos ország folytat ilyen automatizált, vagy részben automatizált, de távvezérelt fegyverrendszerekkel kísérleteket. Ugye sokkal könnyebb volt ezt megcsinálni a levegőben, mert ott ugye egyszerűbb nyomon követni az eszköz mozgását, megfelelő magasságon nincsenek terepakadályok, tehát bizonyos magasság fölött már nem kell fákat kerülgetni, stb. A szárazföldön ez jóval bonyolultabb, de ilyen lánctalpas, meg kerekes, önjáró eszközökkel már kísérletezik mind a két oldal. Hát ez majdnem olyan, mint mondjuk a Teslának az önvezető autója. Csak ugye ez a harci környezetben, terepen, fák, gödrök, kátyúk, árkok, szántóföld, tehát nyilván ez egy nehezített pálya az önvezető személygépkocsikhoz képest. És ezen a téren ezeket a platformokat fel is fegyverzik, és valóban prototípus formában már az oroszok is bemutattak ilyen lánctalpas, mondjuk úgy mini harckocsit, amit akár rendes harckocsi ágyúval, de még inkább különféle páncéltörő rakétarendszerekkel fel lehet fegyverezni.
Ugye 2015-ben azt hiszem még a győzelem napján bemutatkozott ez a T-14 Armata nevű harckocsi. Ezzel mi van, vagy nem lehet tudni?
Hát ugye most az van, hogy exportra ajánlották föl az oroszok. Nem tudni pontosan mennyit gyártottak le. Egyelőre, hogy az arcvonalban nem nagyon látták, talán egyet kilőttek az ukránok, de az se biztos, mert ugye a roncsot az ott maradt orosz ellenőrzés alatt és kivonták. Ugye az Armata az alapvetően egyfajta válasz volt a jóval nehezebb nyugati harckocsikra. Tehát ugye az orosz harckocsik méretét azt nagyon sok minden korlátozza, leginkább a vasút. Ugye több mint 17 millió négyzetkilométeres, lényegében kontinens méretű országról beszélünk. Irgalmatlan távolságokkal, ugye 11 időzóna van Oroszországban. És ezen a hatalmas távolságon a nehéz haditechnikát vasúton mozgatják az oroszok. Tehát a vasúti hidaknak, váltóknak, a pályának a terhelhetősége az nagyjából behatárolja az orosz haditechnika eszközök maximális méretét. A orosz harckocsik a legmodernebb T-90-esig bezárólag a 45-47-48 tonnát nem lépték túl. Most az Armata viszont válasz a nyugati nehezebb harckocsikra, amiknek ugye több rétegű szendvics páncélzata van, tehát extra erős páncélvédettségük, ezt viszont ugye tömegben, irgalmatlan tonnákban mérik. Tehát ugye a T mondjuk úgy 72-essel, vagy T-80-as, vagy egykorú Leopard 2 A4, az körülbelül egy olyan 11-12 tonnával nehezebb, mint az orosz, meg szovjet orosz megfelelője. A T-90-essel egyidős, mondjuk úgy egyszerre kijövő Leopard 2 A5-ös, az meg majd egy 20 tonnával nehezebb. Tehát az oroszok megpróbáltak erre reagálni. Az Armata, ha tudja mindazt, amit az oroszok állítanak róla, nem tudjuk, akkor nemhogy egyenértékű a nyugati haditechnikai eszközökkel, hanem egyenesen jobb náluk, csak az a baj, hogy nem nagyon van róla bevetési tapasztalat, sok bizonyíték sincs arra, hogy bevetették volna. Leginkább azért, mert az elektronikai rendszerek nagy részét nyugati importból rakták össze. És ugye a 14-es Ukrajna elleni első orosz agresszió után, amikor ugye Oroszország elszakította a Krímet Ukrajnától, illetve Kelet-Ukrajná egy jelentős részét is, ugye a Donyeck és Luhansk oblasztokat, annak bő felét, 40%-át inkább szintén úgymond felszabadították saját álláspontjuk szerint az oroszok. Ezek a nyugati elektronikai eszközöknek a mondjuk úgy a behozatala az jelentősen megnehezedett. Meg lehet oldani mindenféle fedőcégeken, meg egyebeken keresztül, az oroszok nem hogy 14 után, de napjainkban is tudnak mindenféle elektronikát beszerezni, csak nem mondjuk 100-as nagyságrendben, hanem 10-15-öt. És emiatt ugye az armatának a komplex elektronikai rendszerét elég nehézkes összerakni, és az armatának a legnagyobb problémája a súlya. Tehát 55 tonnás, ami egyébként a legkorszerűbb nyugati eszközökhöz képest, gondoljunk bele a Leopard 2 A7 plusz, amit a Magyar Honvédség megvett, és már gyártás alatt van, az 73 tonnás. A legújabb amerikai M1 A2-eseknek a legújabb, többszörösen megerősített páncélzatú változata szintén 73 tonnás, és ugye a Brit Challenger 2-es az már inkább 75-77 tonna. De az egyszerűen az orosz vasutaknak a kapacitás ezt a súlyversenyt nem teszi lehetővé.
Viszont egyébként ez a súlytöblet az a sárban, ugye?
Mert
ugye
minden... Sokkal szélesebb a lánctalp.
Aha, tehát hogy nem hátrány semmiképpen.
Nem akkora hátrány, mert ugye a lánctalpnak a szélességének a növelésével, meg a járműtest hosszának a növelésével, hogy az úgymond járó felületet, azt akkorára lehet növelni, hogy ez ne korlátozza annyira a mozgékonyságot. Nyilván nem tetszik semmi a harckocsinak az a sártenger, ami most Ukrajnában van, de ebből a szempontból nincs akkora különbség az orosz meg a nyugati NATO-s technika között. Ugye itt a fajlagos talajnyomás, az körülbelül ezeknél a modern harckocsiknál 1 kg per négyzetcentiméter körül mozog, ami nagyjából ugyanaz, mint az embernek a talpán. Tehát ugye amikor egy ember jár, akkor neki is körülbelül ugyanekkora a talajnyomás a négyzetcentiméterenként.
Bár egyébként elsüllyedni el tudunk mi is bármikor. Uh-huh. És akkor még van itt egy másik harckocsi, amiről nem nagyon beszélnek, mert bár ezt már harci körülmények között is kipróbálták, de hát elég csúfosan szerepelt ez az Urán 9, ami egyébként papíron egy egészen ügyes konstrukciónak tűnt, csak amint Szíriában megpróbálták bevetni, a lánctaptól kezdve mindennek problémája lett. És ugye, amit ön is említett, az elektronika, hát ott is sokszor felmondta a szolgálatot.
Ez minden fegyverfejlesztésnek a sajátossága, tehát amíg például a németek eljutottak a Leopard 2-ig, meg az amerikaiak az M1-ig, addig nagyon sok prototípus kipróbáltak. Ugye az oroszoknál néha egymással versengő gyárak is saját fejlesztésekkel állnak elő, és nem mindegyik válik be. Ugye erre is szükség van, tehát ugye az elfuserált prototípusok is mondjuk úgy adhatnak hasznos dolgokat, megint azt mutatja, hogy már az, hogy bevetették, ez sem olyan óriási mennyiségben, egyrészt tapasztalatot szereznek vele az oroszok, másrészt meg most már nem nagyon válogathatnak, hogy milyen haditechnikát vetnek be, hát ugye a hírek szerint meg fényképes bizonyítékok alapján T-62-eseket is bevetnek az orosz erők. Most a 62-est az 1962-ben kezdték a sorozat gyártását, tehát 60 éves technikáról van szó, tehát nyilvánvaló módon raktársöprés is van, mert addig sem kell őket őrizni meg egyebek, csak hát ebbe a kezelőknek az élete hát finoman szóval sincs biztonságban.
Ugye tavaly áprilisban bejelentették, hogy harci robotokkal felszerelt katonai egységet hoznak létre Oroszországban. Hol tart ez most? Mert ugye ez adja meg aztán a félelmetességét, ha megadja, bár amit eddig mondott, ha jól értettem, ez még nem egy közeli veszély, hogy ezek a harci robotokkal felszerelt egységek egyszer csak támadni kezdenek.
Hát ugye automatizált fegyverrendszerekből sok van, az oroszok is kísérleteznek ilyenekkel, de hát pont az ukrajnai harcokban ezeknek az alkalmazhatósága az eléggé nehézkes. Ugye gondoljon bele, hogy mind a két oldal ugyanazt a haditechnikát használja, tehát hogy ugyanazon eredetű harckocsikat, csak mondjuk az orosz haderő inkább T-72-eseket, az ukránok T-64-es, már annak maradt ott a gyártósora Ukrajnában, viszont a T-64-es továbbfejlesztett változatából, a T-80-asból meg az oroszok vetnek be rengeteget. Tehát azt még avatott katonai szakértők is, ugye ilyen-olyan pótpáncélzat, meg terepálcázás mellett első pillantásra nagyon nehezen mondják meg, hogy ez most egy ukrán többszörösen korszerűsített T-64-es, vagy egy orosz szintén korszerűsített T-80-as. Egy autonóm rendszer az még annyira sem tudja eldönteni. Tehát ilyen egységeket még az amerikaiak sem állítottak szolgálatba úgy, hogy az amerikaiak körülbelül 12-15-ször több pénzt költenek védelmi célokra. Tehát ez, hogy majd ilyen meg amolyan orosz egységek állnak szolgálatban, ilyen meg olyan harci robotokkal, hát ez inkább egyfajta ilyen dezinformáció, stratégiai, tudatos, hamis információ terjesztése. Nyilván az oroszok ezzel is igyekeznek kicsit fokozni, ugyanyugodtak, mint Ukrajnának, mondjuk úgy a fenyegetettség érzetét. De a valóság meg az, hogy a legtöbb orosz harckocsi, ami kín van az arcvonalon, az a T-72-es. Igaz, hogy annak már többszörösen korszerűsített változat, de akkor is egy közel 50 éves technológiának a ránc felvallott típusairól beszélünk, tehát ez a realitás. Meg az, hogy ugye az oroszok régi több száz éves hagyományok alapján, de leginkább első világháborús módszerekkel, leginkább a gyalogsággal darálják magukat előre iszonyatos veszteségek mellett. Ha lennének ilyen szuper orosz fegyverek, akkor azoknak a bevetésével nem feltétlenül váltak volna eddig, hiszen azért Oroszországnak is az lenne életszerűen a célja, hogy a lehető leggyorsabban ezt a háborút megnyerje. Annak meg úgy nincs sok értelme, hogy a szuper titkos csodafegyvereinket nem vetjük be, hogy az ellenség megtudja, hogy van nekünk, ugyanakkor folyamatosan arról beszélünk, hogy jobbnál jobb szuper csodafegyvereink vannak.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Kaiser Ferencet hallották, és ez volt már a reggeli Monitor Extra. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Pár percen belül a legfrissebb hírekkel várom vissza önöket. Somodi Evelint hallották.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.